Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Az innovációnak van minisztériuma, van Nemzeti Innovációs Ügynöksége, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatala. Ez nem egy elhanyagolt, irányítatlan terület, ebből ez azért látszik. Milyen együttműködésben dolgoznak az állam szervezetei az innováció ügyén? Tehát milyen kezekkel tolják meg ezt a területet?
Ez a három szervezet egyértelmű feladatmegosztás mellett dolgozik, ami azt gondolom, hogy jól leköveti azokat az eszközöket, amivel az állam egy alrendszerét, jelen esetben a tudományt és az innovációt ösztönözni tudja. A minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Hankó miniszter úr vezetésével szakpolitika alkotó és természetesen a jogalkotási feladatok kapcsolódnak hozzá. Stratégiát alkot, jogalkotásban közreműködik, akár az országgyűlés irányában, akár a kormány szintjén megalkotandó jogszabályok tekintetében, és irányítja a végrehajtó szervezeteket. Két ilyen végrehajtó szervezet kiemelkedik ezek közül, amelyeket ön is említett. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal egy finanszírozó ügynökség. Értsd, pályázatokat ír ki kutatóknak, vállalkozásoknak, innovátoroknak, amikből ők megvalósítják a projektjeiket. A Nemzeti Innovációs Ügynökség pedig szolgáltatásokat készít és csinál. Mit jelent ez? Mondok egy példát. Edukációs szolgáltatásokkal foglalkozik, az egyetemeink foglalkozzanak az innovatív vállalkozói képzésekkel. Olyan programokat működtet az Innovációs Ügynökség, ami nem direkt finanszírozási feladat, nem pénzt adunk valakinek, hanem módszertant adunk, vagy olyan programokat indítunk, amiből az innovációs ökoszisztéma, így szoktuk nevezni az innovációnak a rendszerét, fejlődik. Tehát van egy stratégiaalkotó, jogalkotó szereplő, van egy finanszírozó és van egy szolgáltató szereplő. Ez a három kulcs szereplő van.
Ciklusra, 4 éves ciklusra történik az előző tervezés, vagy éves ciklusra történik a tervezés, meg nyilván akkor a számonkérés is. Ezt hogy kell elképzelni az innováció világában, amikor ott időnként egyik pillanatról a másikra robbannak fel a dolgok?
A stratégiaalkotás az hosszú távú alapvetően. Jelenleg is a kormány által 2021-ben még elfogadott innovációs stratégiánk, ez egészen a 2030-as évig szól. De ez nyilván kereteket rögzít és stratégiai irányokat jelöl ki. De a megvalósítás, pályázati programok, szolgáltatások, ez alapvetően éves ciklusokban terveződik, de a megvalósítás ezeknek a programoknak tipikusan 3-5 év. Ez azt jelenti, hogy minden évben megtervezzük azt, hogy a következő évben, 2026-ban legközelebb milyen pályázati programokat indítunk el. De amelyeket ott elindítunk, azoknak a megvalósítása majd valamikor 2028-2030 magasságában ér véget. Tehát így nyúlik át egy rövidtávú éves tervezés egy stratégiai keretben 3-5 éves ciklusokban.
Még egy tisztázó kérdés. Ilyenkor az embert, a kutatót, a human erőforrást kell megcélozni előbb, hogy jöjjön ide, vagy előbb a környezetet kell olyanná varázsolni, hogy a megcélzott humán erőforrás azt mondja, hogy ide jövök, mert itt jobb nekem, mint bárhol máshol, ráadásul a világon, mert hogy a kutatás az egy ilyen világszintű tevékenység.
Alapvetően én abban hiszek, és mi abban hiszünk, hogy egy vonzó környezetet kell kialakítani. Egy olyan környezetet szükséges kialakítani, ami a kutatók számára, az innovátorok számára vonzó. És ahogy ön is mondta, azt mondják, hogy igen, érdemes Magyarországon kutatni, innoválni, fejleszteni. És természetesen, hogyha ezt a környezetet kialakítottuk, beszéltünk már az intézmények feladatáról ebben az ökoszisztémában, de természetesen ott van egy sor másik szereplő, egyetemeink, kutatóhálózatunk, és még sorolhatnám azokat a szereplőket, akik itt fontos szerepet töltenek be. De ha ez összeáll egy koherens rendszerré, akkor azt fogják mondani a kutatók, legyenek ők itthoniak vagy külföldiek, hogy igen, itt van valami Magyarországon, érdemes itt elkezdeni kutatással foglalkozni, és hát természetesen ekkor jön be az, hogy ha már van egy ilyen környezetünk, akkor viszont célzottan el kell kezdenünk megkeresni azokat a vezető kutatókat a világban, akik fölépítik majd azokat a tudásközpontokat itthon, amelyek a jövő technológiáit Magyarországra hozzák, és Magyarországon megemelik a tudományos ökoszisztéma teljesítményét. Éppen ezen dolgozik egyébként a Krausz Ferenc professzor úr vezette élvonal alapítvány, hogyan tudunk Magyarországból egy világvezető tudományos kutatási központot építeni.
Milyen az elvárt vagy igényelt kutatói hozzáállás? Mindent kell kutatni, a világegyetem minden fontos kérdését kell kutatni, réseket kell kutatni, amit más kevésbé kutat, vagy fel kell ülni valamilyen trendre, amilyen most mondjuk a mesterséges intelligencia, amit a világon mindenki kutat.
Azt gondolom, hogy a kérdés nagyon jogos, és érdemes több síkon vizsgálni. Azt szoktuk mondani, hogy legalább két irányba szét kell határolni, hogy mivel is foglalkozunk. Vannak olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia, amit nekünk értenünk kell. Valószínűleg nem Magyarország lesz a legfontosabb szereplő a mesterséges intelligencia fejlesztésben. Miért? Azért, mert az amerikaiak és a kínaiak dollármilliárdokat fektetnek ebbe az ökoszisztémába, vagy ebbe a technológiába gyakorlatilag napi szinten. De azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne értsük ennek a technológiának a fejlődését. Viszont emellett, hogy követjük ezeket a technológiákat, érdemes kijelölni olyan területeket, ahol viszont megpróbálunk ott lenni a világ élvonalában. Mondok erre egy példát, osztrákok, tőlünk nyugatra hasonló népességű kis országról van szó. Hogy csinálták ők? Körülbelül 20 évvel ezelőtt sikerült megnyerniük egy akkor még a kvantum technológia, ez ma már talán egy, ha nem is közismert, de egy ismertebb fogalom, akkor ez még nem volt ismert. Ennek a technológiának egy vezető kutatóját sikerült megnyerniük, hogy Ausztriában folytassa a kutatásait. És egy olyan kutatói csoport, illetve egy kutatóintézet, majd egy kutatói közösség épült ki ezen a technológiai területen, ami mai napig vezető. Tehát ők találtak egy olyan területet, ami akkor még egy nis terület volt, de ennél még fontosabb volt az, hogy találtak egy olyan kiváló kutatót, aki ezt a tudományterületet világszínvonalon művelte. Mi abban hiszünk, hogy az ember az első, a kutató az első, ha van kiváló kutatónk, kiváló tudósunk, köré kell megteremteni azt a vonzó környezetet, ami vonza a tehetségeket egy ilyen tudásközpont köré, és rá kell bízni, hogy az a terület, amivel foglalkozik, az abból fakadóan, hogy ő egy kiváló és vezető tudós a világban, azt érdemes támogatni, függetlenül attól, hogy az éppen most trendszerű, a trendekhez illeszkedik-e, vagy ma még nem biztos, hogy látjuk, hogy ez a jövőben hova is vezethet.
De ezt érezni kell, ki kell számítani, modellezni kell, tehát hogy kell megmondani azt, hogy mi lesz az a terület, amin lehet, hogy csak 20 év múlva, de mi leszünk az elsők? Vagy ez egy filozófiai kérdés?
Részben filozófiai kérdés, de azt gondolom, hogy részben előrejelezhető is, ha nagy bizonyossággal nem is tudjuk ezt megtenni, de valamilyen módszerek mégiscsak rendelkezésre állnak. De még egyszer, ennél én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy találjuk meg azokat a kiváló elméket, kiváló magyar elméket és kiváló külföldi elméket, akikbe érdemes befektetni, jó értelembe véve, pénzügyi erőforrásokat, infrastruktúrát is megsorolhatnám, és köréjük kell, és célszerű elkezdeni fölépíteni tudásközpontokat, és megint vissza kell utaljak az élvonal alapítványra, hiszen Krausz professzor úr maga köré vett 3 további Nobel-díjast és egy Abel-díjas professzort ebben az élvonal alapítványban, és azt a célt tűzték ki közösen, és ezt a kormány jelentős összegekkel támogatja is a következő 5-10 évben, hogy 75 ilyen tudásközpont épüljön föl Magyarországon, részben külföldről hazatérő tudósok köré, részben külföldről Magyarországra érkező nem magyar tudósok köré, és részben Magyarországon kinövő, felnövő rising sztárok, feltörekvő csillagok köré.
Mikor kell megtalálni azokat a kiemelkedő tudósokat, akik köré ilyen központot lehet csinálni? De Krausz Ferenc nevét én bevallom, akkor hallottam először, amikor Nobel-díjat kapott. Lovász László itt nem, mert ő már az én gyerekkoromban is egy jelentős matematikus volt. Akkor, amikor már Nobel-díjasok, meg Abel-díjasok, vagy amikor éppen annak a küszöbén állnak, de már van olyan csapatuk, akiket tudnak mozgatni.
Megint nagyon jó a kérdés, és a válasz az, hogy mindkettő célcsoport érdekes. Ha visszatérek erre a 75 kutatócsoportra, akit Krausz professzor vezetésével Magyarországon tervezünk fölépíteni, a tervek szerint 25 olyan kutató lesz ebből a 75-ből, akik ma már befutott nagyon neves kutatók. Miért fontosak ők? Mert valószínűleg a következő 10 évben nem biztos, hogy feltétlenül ők lesznek azok, akik a nagy áttöréseket hozzák, de ők mágnesként képesek vonzani a legtehetségesebb fiatalokat. És emellé pedig 50 olyan kutatócsoportot építünk föl, illetve épít föl az alapítvány, akik nagyon dinamikus, feltörekvő pályán vannak a tudományos pályájukat tekintve. Éppen Barabási Albert László professzor úrnak van egy olyan technológiája, nevezhetjük annak, vagy módszertana, amivel képes azt jól előrejelezni hatalmas számításkapacitással és hatalmas adatbázisokon, hogy egy-egy kutató mikor ér az életpályájának annak a fázisához, amikor várhatóan egy nagy kitörés várható tőle a tudományos eredményeibe, innovációs eredményeibe. Na és ez az 50 kutatócsoportban megpróbáljuk a világból ezeket a fiatalokat, itt 30-40, 45-50 éves kutatókról beszélünk, akik a pályájuknak azon a pontján vannak, hogy várhatóan a következő években nagyon nagy eredmények születhetnek tőlük, na őket is megpróbáljuk megnyerni, mindkét célcsoporttal foglalkoznunk kell.
Mekkora infrastruktúra igénye van egy az ilyen központ rendszer létrehozásának? Elképzelem, hogy a matematikához Lovász László esetében, én, aki nem értek hozzá, valószínűleg egy papír, meg egy gondolkodó elme elég. De mondjuk Krausz Ferenc attoszekundumos kutatási területéhez valószínűleg elképesztő mennyiségű áram is kell. Tehát hogy lehet megtervezni azt az infrastruktúrát, ami mind a kettőt kielégíti?
Hál' Istennek nagyon sok infrastruktúra már rendelkezésre áll, hiszen ezek a kutatócsoportok, akikről beszélünk, ők nem a semmibe érkeznek, ha Magyarországot választják a pályájuk következő 5-10 évére. Vannak kiváló egyetemeink és kutatóintézeteink. Ezekben az intézetekben, ezeken az egyetemeken rendkívül jó kutatási infrastruktúrák vannak már ma is. De emellett valóban, hogyha egy olyan tudós sikerül megszólítanunk, akinek nem feltétlenül illeszkedik az itthon elérhető infrastruktúra a tudomány területéhez, akkor számára egy új laboratóriumot ki kell alakítani. Hát ennek is meg lesz a helye. A Magyar Tudósok Körútján Budapesten fog fölépülni az élvonal központja, ami egy új épület lesz, ami ezeknek a kutatócsoportoknak fog helyt adni, akik részben nem feltétlenül igényelnek infrastruktúrát, ahogy ön is említette, a matematika például egy ilyen terület, vagy azok, akiknek nem biztos, hogy megtalálható az infrastruktúrájuk már a létező intézményrendszerünkben, számukra új infrastruktúrákat kell létrehozni.
Ezek szervesen fognak illeszkedni a mostani kutatási szervezetekbe, tehát ami az egyetemeken van, a tanszékeken van, a kutatóhálózatban van, vagy ezek dedikált külön szentélyek lesznek, ahová az élvonalos kutatók járnak dolgozni?
Semmiképpen nem szeretnénk új silókat felépíteni. A tudományos rendszernek, és ez nem csak magyar sajátosság, ez a világban bárhol járunk, ezt tapasztaljuk, egy nagy kihívás a silókban működés. Ami alatt azt értjük, hogy mindenki a saját kutatóintézetében természetesen tevékenykedik, de az együttműködések ezek között, az intézetek között alacsony szintűek. Semmiképp nem új silókat szeretnénk felépíteni, éppen ezért egy alapvető elvárás az, ezen kutatócsoportok felé, hogy valamely egyetemi kutatócsoporthoz, vagy kutatóintézeti kutatócsoporthoz kapcsolódjanak hozzá, és a tudományos tevékenységüket ne önmagukban fejtsék ki, hanem együttműködésben a hazai egyetemekkel, kutatóintézetekkel.
Ki lesz egy-egy ilyen kutatócsoportnak a főnöke? Azért ez nem mindegy, hogyha az ember elolvassa Karikó Katalin könyvét, az látja, hogy azért vannak surlódások a mindenkori vezetés, meg a mindenkori kutatók között, mert a mindenkori vezetés az cikkeket akar, hogy az egyetemnek a reputációja növekedjen. A kutató meg nem mindig akar cikket írni, mert hajnal 3-kor még a laboratóriumban van, és azért 2 órát aludnia kéne. Ki lesz a főnök?
Egy nagyon fontos újabb jellegzetességére világított ezzel a kérdéssel rá, hogy miért is egy élvonal alapítvány keretén belül szervezi meg az állam ezt a közfeladatát, vagy ezt a feladatát. Éppen azt láttuk, hogy egy állami hivatal, ezzel kezdtük a beszélgetést, néhány éves ciklusokba tud tervezni. Itt viszont egy 10-15 éves időtávon kell perspektívát kínálni egy ilyen kiváló kutatónak. Erre az állami rendszer, ha tetszik, ha nem, tipikusan nem alkalmas. Egy ilyen feladatra egy olyan alapítvány alkalmas, akivel az állam köt egy 25 éves keretmegállapodást, és ezen az időtávon biztosít neki belátható finanszírozást ahhoz, hogy a legjobbakat tudja megszólítani. És még egy szempontot engedje meg, hogy itt kiemeljek, hogy miért is erre az alapítványra érdemes ezt a feladatot bízni. Az állami hivatalokban óhatatlanul az államigazgatáshoz értő szakértők dolgoznak. Itt viszont a tudományt és a jövőt kell fürkészni, és azt gondoljuk, hogy ez nem lehetne jobb helyen, mint a már említett 4 Nobel-díjas és 1 Abel-díjas kezében. Ők lesznek azért felelősek, hogy azokat a pályázati struktúrákat és azokat a programokat kiírják és lebonyolítsák, amelyektől azt várjuk, hogy sikeresen szólítják meg a legtehetségesebb kutatókat a világ minden tájáról.
De ki lesz még benne? Krausz Ferenc, Lovász László?
Krausz Ferenc, Lovász László, ő az Abel-díjasunk, ugye ezt érdemes tudni.
Matematikában az a Nobel-díj.
Ez pontosan így van, és emellett pedig 3 további Nobel-díjas, például az egyikük Randy Shackman, aki szintén egy nagyon híres Nobel-díjas professzor, és hát nagy örömünkre szolgál, azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy egy Magyarország méretű ország sikeresen nyer meg 3 külföldi Nobel-díjast a magyarokon túl, azért az nem mindennapi, és nagyon örülünk, hogy így 3-an is elvállalták a külföldiek közül ezt a feladatot.
Van-e valamilyen teljesítménykényszer az Élvonal Alapítvány által szervezett kutatók esetében? Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy mindenki mindjárt valami eredményt, valami terméket, szabadalmat akar látni a befektetett pénz ellenében, mert az emberek megkérdezik, hogy miért költünk erre ennyit, mint az űrkutatásnál, hogyha ebből nem jön ki semmi.
És ez egy teljesen jogos és legitim elvárás, legyünk őszinték, hiszen adófizetői pénzből gazdálkodik minden ilyen típusú program, de mégiscsak itt hosszú távú eredményeket várunk alapvetően. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem támasztunk az alapítvánnyal szemben elvárásokat, mik lesznek ezek alapvetően. Szeretnénk azt látni, hogy ténylegesen nagyon magas szintű kutatókat tudnak megszólítani, de a bizalmunkat belehelyezzük ebbe az 5 Nobel-díjast, most akkor egyszerűség kedvéért fogalmazunk így, tömörítő kuratóriumba, de azt szeretnénk látni, és ez egy nagyon fontos elvárás, hogy amikor ezekből a kutatásokból gazdasági haszon keletkezik, nem elvárás, félreértés ne essék, hogy minden kutatásból startup cég induljon. De azokból a kutatásokból, ahol érdemes ilyet létrehozni, ezek a cégek viszont Magyarországon jöjjenek létre, itthon teremtsenek kutatói és egyéb jól fizető álláshelyeket, és a magyar gazdaság versenyképességét erősítsék. Hogy ez 3 év múlva, 5 év múlva vagy 7 év múlva keletkezik be, ezt ma szinte lehetetlen előrejelezni, ez nagy mértékben attól is függ, hogy milyen tudósokat sikerül idehoznunk. Csak egy példát hadd említsek, természetes, hogy aki a mesterséges intelligencia területén dolgozik, ott gyakorlatilag 2 hetente újabb eredmények jönnek ki. De valaki, aki mondjuk az energiarendszerekbe szeretne egy nagy újítást hozni, hát azok meg jó pár éves vagy akár évtizedes projektek, az egészségipart és az egészséggazdaságot aztán nem is említve.
Milyen típusú startupok megjelenését gondolják jónak? Olyan, mint mondjuk a Ustream, a LogMeIn, a Prezi, vagy amiket ugye felfejlesztettek, majd nagyon jó pénzért eladtak, azok már nem magyar cégek. Vagy mondjuk olyanokat, amilyen a Richter Gedeon, az is egy innovációs cég, hiszen a semmiből hoz létre olyan molekulát, amit utána nagyon jó pénzért el lehet adni, és itt marad Magyarországon. Melyik a jó típus?
Mindkettő. Az a válasz, hogy mindkettő. Attól függ, hogy milyen technológiáról beszélünk. Vannak olyan technológiák, amit egyszerűen képtelen egy Magyarország méretű ország egy idő után finanszírozni. Mondok egy példát. Például, ha már a Richtert említette, tipikusan úgy működik ma a gyógyszerfejlesztés, megint csak nem Magyarországon, hanem a világban mindenhol, hogy kis, ilyen kutatásokból elinduló úgynevezett biotechnológiai cégek kezdenek egy-egy molekula fejlesztésébe. De tudjuk jó, hogy ma átlagosan egy új gyógyszer eljuttatása a kutatási eredménytől a piaci bevezetésig, ez 2-3 milliárd dollárt jelent. Ez forintban kifejezve elképesztő pénz, 1000 milliárd forintról beszélünk. Magyarországon nincs olyan befektető ma, és várhatóan a következő 1-2 évben se lesz, aki egy projektbe, egy cégbe ekkora összeget tud belefektetni. De, hogyha engedje meg, hogy visszatérjek a Richter példára, a Richter is a bevételének egy jelentős részét az amerikai piacon szerzi. Azon keresztül, hogy egy általa kifejlesztett molekulát, licenszerződésen keresztül megállapodott egy amerikai nagy gyógyszergyártóval, és az a gyógyszergyártó viszi az amerikai piacra. De ez nekünk jó, mert a Richter nagyon jelentős licenszdíjat realizál ebből az Egyesült Államokból, ami a magyarországi cég árbevételében jelentkezik és jelenik meg. Mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy az nem gond önmagában, hogyha egy technológia egy idő után elhagyja az ország határait, mert finanszírozni kell, mert piac szükséges számára, de mégiscsak a fejlesztő központ, illetve a gazdasági eredmények egy jelentős része, az csapódjon le itthon Magyarországon.
Mi méri egy nemzetnek az innovációs teljesítményét? Egy 24-es évvégi interjúra emlékszem, amikor azt mondta, hogy akkor a 27-ből a 21-ek vagyunk, de nagy lépésekkel jövünk föl. A tempó számít, vagy hogy hol vagyunk az Európai Uniós tagállamok rangsorában éppen?
Hát ez attól is függ, hogy hogyan ismerjük az innovációt. Éppen a tavalyi évben, amikor beszélgettünk ezen a legutóbbi interjúnkon is, akkor azt beszéltük, hogy az európai innovációs eredménytáblán Magyarország hol áll, és ez az eredménytábla hogyan ismeri az innovációt. Ez 32 indikátort tömörít. Na most az idei évben az Európai Bizottság 5 indikátort lecserélt a 32-ből. nehéz megítélni, hogy pontosan milyen módszertani megfontolások vezettek ide, mert sajnos ebbe az európai tagországokat nem vonták be. De például ennek a módszertani változásnak volt az egyik eredménye, hogy Magyarország, bár a pozícióján, az eredményén javított, de mégis egy hellyel hátrébb került ebbe a rangsorba, de mi lemodelleztük azt is, hogy mi történt volna, hogyha a módszertan nem változik, akkor nem csak megőriztük volna a helyezésünket, de még nagyobb ütemben lépett volna előre a magyar teljesítmény. Ezért nagyon óvatosan kell kezelni ezeket a nemzetközi rangsorokat, és ez igaz az egyetemi rangsorokra is, ott is egy nagyon fontos faktor az, és figyelni kell arra, hogy évről évre hogyan változtatják a módszertanát ezeknek az indexeknek. De a nap végén, ami igazán számít, az az, ami a gazdasági és társadalmi hatás. Mit értünk ez alatt? Jönnek-e létre a tudományos eredményekből olyan hasznosító vállalkozások, amire hoztunk itt néhány példát, amelyek Magyarországon teremtenek munkahelyeket, és a magyar gazdaság versenyképességéhez járulnak hozzá. Emellett pedig a tudósaink, a kutatóink hoznak-e újszerű megoldásokat azokra a társadalmi kihívásainkra, amelyekről nap mint nap hallunk, legyenek ezek környezeti kihívások, az egészségünk kihívásai, vagy éppen a modern technológiák kihívásai. Tehát természetesen fontosak az indexek, kiemelten figyeljük ezeket, véletlenül sem szeretném a szerepüket bagatellizálni, már csak azért sem, mert külföldről is ez alapján ítélik meg egy országnak a teljesítményét.
Mint a hitelminősítő.
Ez pontosan így van. A GDP fogalmán is vitatkozhatunk, és egy nagyon érdekes közgazdasági vita, hogy jól méri-e, vagy nem jól méri a jólétet, de mégiscsak, ha mindenki ezt nézi, és valóban az innovációban ezeket a globális indexeket nézi mindenki, akkor nekünk arra is figyelnünk kell, hogy ezek belőle menjünk, de ami igazán számít, az mégiscsak, ami e mögött, vagy e fölött van, honnan nézzük, az pedig a hatás, a mindennapjainkra gyakorolt hatás.
Hogyan számolnak azzal, hogy a nemzeti össztermékre milyen hatással lehet, hogyha az innováció az olyan tempóban indul be, ahogyan szeretnék? Előbb-utóbb eléri mondjuk a mezőgazdaság 2-4% közötti teljesítményét, aztán utána megy a turizmus 10-20%-os nemzeti össztermék arányának? Tehát ezek ilyen jó arányok?
Hál' Istennek ez jól mérhető, és a Központi Statisztikai Hivatallal közreműködve készítettünk is egy elemzést arra, hogy megnéztük a magyar innovatív vállalati szektor teljesítményét a gazdaságban. Magyarul tudjuk azt, hogy kik azok a 10 főnél több főt foglalkoztató kis, közép és nagy vállalkozások, akik innovatívak. Ők a számosságukat tekintve 1/3 jelentik a teljes vállalati szektornak, de megnéztük a szerepüket a gazdaságban, és azt látjuk, hogy a GDP-ben, a hozzáadott értékben a szerepük az közel 2/3. Tehát bárcsak 1/3-nyian vannak, de 2/3 adják hozzá a gazdaságunk méretéhez és a teljesítményéhez. A foglalkoztatásban több mint 50%-os részarányt vállalnak, és az exportunkban, ami szintén egy fontos gazdasági mutató, közel 70%-ot. Tehát jól mérhető az, és ez teljesen exakt pénzügyi adatokon nyugszanak ezek az adatok, hogy azok a vállalkozások, akik innovatívak, terméket fejlesztenek, vagy a folyamataikat fejlesztik, ők jóval nagyobb kontribúciót tesznek a gazdaságunkhoz, és így a magyar gazdaság versenyképességéhez, mint azok, akik nem innoválnak. Magyarul megéri az innovációba fektetni az államnak, mert azok a szereplők, akik új tudást hoznak létre, és abból új technológiákat fejlesztenek, azok igenis jól mérhető módon tesznek hozzá a nemzetgazdasághoz.
Mikor lehet látni, hogy egy új rendszerben, mikor van a csőben valahol olyan termék, képesség, innováció, ami sikergyanús? Melyik az a pillanat?
Ezt nehéz egy konkrét pillanathoz kapcsolni, de vannak olyan eszközök, amikkel ezek a projektek és ezek az ötletek előcsalogathatók. Mit értek ez alatt? Az egyetemeinken és a kutatóhálózatunkban rengeteg kutatási program folyik. De hogyan is találjuk meg azokat, amikben benne van a potenciál, hogy egyszer majd egy sikeres piaci termék jöjjön ki belőlük? Éppen ezért állítottuk föl, és már 15 egyetemen és a magyar kutatási hálózatban azokat a technológia transfer vállalatokat, akiknek a legfontosabb feladatuk, hogy monitorozzák az adott intézményben zajló kutatásokat, és jó üzleti piaci érzékkel beazonosítsák azokat, amelyekben ott lehet a potenciál egy sikeres vállalkozás elindításához. És ehhez mi pénzügyi erőforrásokat rendelünk, ezeket nevezik úgynevezett proof of concept alapoknak. Ez azt jelenti, hogy forrást adunk az állam részéről ezeknek a technológia transfer cégeknek, hogy írjanak ki ezekbe az intézményekbe olyan belső pályázatokat, amelyek pont azt szolgálják, hogy azok jelentkezzenek ezekre a pályázatokra, akik azt érzik, hogy a saját kutatásukban benne van a potenciál, vagy akit ezek a szakértők arra ösztönöznek, hogy figyelj, neked érdemes pályáznod erre a programra, és érdemes tesztelni azt, hogy van-e piaci, illetve technológiai lehetőség abban, aminek a kutatását te végzed. Tehát itt azt gondolom, hogy az állam nem tud direktben eljárni és közvetlenül eljárni. Ezt a feladatot rá kell bízni azokra a szakértőkre, akikhez sokkal jobban értenek az állami szereplőknél, és az erőforrást kell oda tenni jó struktúrába, ami alkalmas arra, hogy ezeket a projekteket beazonosítsa.
De hogy kell elképzelni, hogy gyakorlatban a fehér köpenyes kutatók közé besétál egy elegáns, szűköltönyös menedzser, és azt mondja, hogy hadd nézzem már meg, hogy éppen mit csinálsz, hogy ebbe van-e üzleti potenciál. Nem biztos, hogy ért hozzá, ha csak nem volt korábban kutató, de ha korábban kutató volt, nem biztos, hogy elmegy menedzsernek. Tehát honnan vannak ilyen emberek, akik tudják, hogy miből lehet valami?
Hát ez egy nagyon alapvető kérdés, amit ön feszeget, hiszen épp egy olyan kettős tudást kell ezeknek a szakembereknek magukban foglalniuk, vagy elsajátítaniuk, vagy rendelkezni, ami egyszerre nyilván valamilyen szinten a technológiai területhez értenük kell, hiszen nagyságrendileg tudniuk kell, hogy az adott kutatók mivel foglalkoznak. De emellett ismerniük az adott iparágat, vagy a piacot, hogy mi az, ami most eladható a piacon, vagy a következő években várhatóan eladható lesz. És nem áll nagyon messze a megfejtés attól, amit ön elmondott. Nagyon fontos feladatuk ezeknek a szakembereknek, hogy bizalmi kapcsolatokat alakítsanak ki ezekkel a kutatókkal. Hiszen a kutatók teljesen érthető módon alapvetően nem feltétlenül fordulnak a legnagyobb bizalommal az üzletemberek iránt, hiszen ők kutatással szeretnének foglalkozni, legtöbbüket nem feltétlenül érdekli ennek az üzleti hasznosítása. De azokat kell megtalálni, akik ösztönözhetők vagy rávehetők arra, hogy a kutatásuknak meglássák a nap végén a társadalmi hatását, hiszen amíg a laborban benn marad egy kutatás, addig az definíció szerint nem jelenik meg a mindennapjainkban, a társadalmi életünkben. Éppen ezért én azt gondolom, hogy azzal lehet a legjobban ösztönözni a kutatókat ezen piaci hasznosítás irányába, ha azt mutatjuk meg nekik, hogy ez az az út ahhoz, hogy a te fejlesztésed, a te tudományod, a te kutatásod az a mindennapjainkat, a magyar emberek mindennapjait megkönnyítse.
De hogy fogják feloldani azt az ellentmondást, ami valószínűleg előáll a kutatónak, azt fogja mondani az egyetemi főnöke, hogy ideje volna már ebből egy cikket írni. A menedzsere meg azt fogja mondani, hogy nem írunk ebből cikket, mert majd befejezzük, és akkor ez egy termék. Ha most megírod cikkben, más csinálja meg, nem lesz termék.
Itt is több eszköze van az államnak, hogy ezt a kérdést feloldja, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit föl kell oldani. Az egyik ilyen eszköz az például az, hogy milyen megállapodásokat köt a magyar állam az egyetemekkel és a kutatóhálózattal. Nem csak azt várjuk el ezekben a teljesítmény alapú szerződésekben, amit a következő napokban fogunk a Hunrendnel is megkötni, hogy magas minőségű publikációkat produkáljon az intézet. Ez is egy fontos szempont, és ez is megjelenik. De emellett megjelennek az innovációs indikátorok is, sikerül-e szabadalmakat létrehozni, sikerül-e azokból induló vállalkozásokat alapítani, amik ezeknek a technológia fejlesztését elvégzik. Épp ezért az intézeteknek az a feladatuk, intézményeknek, hogy megtalálják azokat a kutatókat, akik inkább a tudományban erősek, és megtalálják azokat is, akik ösztökélhetők az innováció irányába. De itt is félreértés ne essék. Attól, hogy valaki kifejleszt egy új tudományos eredményt, vagy létrehoz, nem feltétlenül neki kell azt piacra vinni. Ez a legtöbb fejlett országban úgy működik, hogy a befektetők, illetve a technológia transferhez értő szakemberek keresnek egy olyan első számú vezetőt, vezérigazgatót a létrehozásra kerülő cégbe, aki érti a piacot, és tud céget üzemeltetni, és céget építeni. És általában azok a kutatók, akik a tudományos eredményt létrehozzák, ők vagy nem is vesznek részt a cég életében, vagy legtöbbször úgynevezett technológiai igazgatókká válnak, tehát akik a tudományos munkáért és a technológiai fejlesztésért felelősek, de nem felelősek a piacra vitelért, és hogy hogyan is kell eladni azt a terméket, vagy hogyan kell tőkét bevonni egy ilyen vállalkozásba. Ez más tudást, más skilleket igényel, és teljesen természetes, hogy ez a két szerepkör elválik legtöbbször egymástól.
Hogyan kell kezelni a piaccal óhatatlanul együtt járó kockázatokat? Nem minden ötlet lesz sikeres. A piacban benne van a bukás lehetősége is. Akkor ott fog állni az egész kutatócsoport, és mindenki elárverezi az otthoni könyvtárát, hogy ki bírja fizetni a költségeket?
Ez az innovációban benne van. Tudjuk azt, hogyha megnézzük a nagy számokat, 20 innovatív fejlesztésből egy lesz igazán sikeres, 2-3 közepes sikert arat, és általában 15 elbukik. Itt egy nulladik feladat az az, hogy mindenkinek átadjuk azt az üzenetet Magyarországon, aki a kutatásban és innovációban dolgozik, hogy nem ciki, nem gáz, szándékosan fogalmazok így, elbukni. Mert az innováció és a kutatás az egy rizikós műfaj. És hogyha mindenki arra optimalizál, hogy én sose bukjak el, sose kezdjek bele egy olyan irányba, ami lehet, hogy nem vezet sehová, akkor valójában az igazi nagy újítások nem fognak megszületni. Ha mindenki kockázatot kerül, és mindig csak inkrementális, kisebb fejlesztésekbe kezd bele, akkor az igazán úgynevezett disruptív, vagy az egyes ágazatokat felforgató technológiák nem fognak megszületni. Megint vissza kell menni, amit az előbb említettem, hogy hogy van beállítva az ösztönző rendszer. Hogyha egy intézmény arra ösztönzi a kutatóit, hogy mindig csak a biztosra menjenek, abból nem lesznek nagy áttörések. Viszont, hogyha arra ösztönzi, hogy igenis kockáztassanak, és ezt ő vállalja egy intézmény, vagy épp egy befektető, hogy igen, lehet, hogy el fogom bukni azt a pénzt, amit ebbe a projektbe tettem, azt tartjuk a jó iránynak, és hát ezt kell a magyarországi kockázati tőke befektetőknek is megtanulniuk. Én még itt látok részben hiányosságokat, hogy igenis érdemes nagy kockázatú projektekbe fektetni, igen, nagyon sok el fog bukni, de ha egybe jön, említettük itt például a gyógyszerfejlesztés példáját, azon viszont nagyon sok pénzt lehet keresni, és ezt senki ne értékelje negatív dologként, igenis egy befektetőnek az a célja elsődlegesen, hogy a pénzét fiatassa, és pénzből pénzt csináljon.
Egy állam az elméletileg beszállhat kockázati befektetőként bármibe, nincsen saját pénze, csak az, amit ő adóztatással másoktól elvesz. Akkor viszont el kell magyaráznia, hogy ezt miért csinálja. És a végén föl kell mutatnia egy pozitív egyenleget, hogy ezért csinálom. Ha mindig csak azt tudja bemutatni, hogy elbuktam a pénzedet, az nem megy sokáig.
Ezt az időszakot nevezik tipikusan úgynevezett halálvölgyének. Amikor egy kutatás elindul, akkor addig, hogy abba egy befektető már a saját pénzét kockáztassa, az ilyen nagyon-nagyon rizikós és gyakorlatilag ötletszintű projektekbe, főleg ha tudományos projektekről van szó, nem fog egy piaci befektető befektetni, mert annak tényleg annyira kicsi a valószínűsége, hogy akár egy is bejöhet, hogy nem érdemes. Itt az államnak ott van finanszírozási feladata, hogy el kell juttassa finanszírozási eszközökkel ezeket az innovatív fejlesztéseket egy olyan fázisig, amikor már egy befektető azt mondja, hogy igen, itt már egy csomó olyan rizikó végül is az elmúlt évek fejlesztései során kizárásra került, amivel nekem már nem kell számolnom, tehát kisebb a valószínűsége annak, hogy nem sikerül majd ezt a fejlesztést befejezni. Mondok egy konkrét példát. Az élettudományok területén a nagy befektetők, illetve a nagy gyógyszergyártó cégek általában akkor fektetnek be egy gyógyszerfejlesztésbe, amikor az már túl van a biztonságossági vizsgálatokon, illetve a hatásossági vizsgálatoknak az elején. Ameddig ez nem történik meg, addig azt mondja, hogy ez nekem túl kockázatos, nem fektetek be. Ezért indítottunk egy olyan pályázatot az idei évben, ami egy kutatási eredményt addig finanszíroz meg, hogy eljusson a klinikai vizsgálatok első fázisáig, ez az, amikor már a biztonságosságot validáltuk, és bizonyítani szeretnénk azt, hogy hatásos már emberekben is az adott gyógyszerfejlesztés.
Tudjuk, hogy ártani nem fog biztosan, de még nem tudjuk, hogy fog segíteni.
Így van.
És itt érdemes beszállni.
És itt érdemes beszállni, viszont az ezt megelőző időszakot az államnak szükséges finanszíroznia, és igen, az idejében 10 milliárd forintot fordítunk erre. Lehet, hogy ebből a fejlesztésekből, amiket most elindítunk ennek a segítségével, sok be fog futcsolni. De megint csak, ha egy-két fejlesztés viszont sikeres lesz, akkor gyakorlatilag új Richterek születhetnek, hiszen ahogy említettük, a Richternek is az egyik legjelentősebb bevételi forrása a mai napig, az a sikeresen kifejlesztett gyógyszer, ami a mai napig még az Egyesült Államok piacán, ráadásul szabadalommal védett módon évente sok száz vagy néhány milliárd dollár termel.
Egy gyógyszernél viszonylag könnyű elmagyarázni, hogy a befektetett pénz az hogy fog nekem, akinek az adójából ez részben megvalósult, segíteni, de ennél vannak bonyolultabb termékek is, vannak szabadalmak is. Ott hogy lehet majd elmagyarázni az embereknek, hogy látjátok, ezért csináltuk, ez az értelme. Nem olyan egyszerű, mint egy gyógyszer. Tehát hogy fogják megoldani ennek a kommunikációját az egésznek?
Ez egy alapvető kérdés újra, amit szerkesztő úr feszeget, hiszen ahogy erről már beszéltünk az elmúlt percekben, nekünk az a feladatunk, hogy azt biztosítsuk, hogy az állam alapvetően olyan fejlesztéseket finanszíroz, ami majd lehet, hogy nem rövid távon, de néhány év múlva nagy valószínűséggel mindennapjainkat, illetve a gazdaságunkat megerősíti, illetve megkönnyíti az életünket. Viszont valóban vannak nagyon komplex kutatási területek. Ha már itt példaként említettük például a kvantum technológiát, hát meg lennénk azt gondolom lőve, hogyha ezt most itt néhány másodpercben szeretnénk elmagyarázni a hallgatóknak, hogy miről is szól ez.
Elkemű Heisenberg annak idején azt mondta, és akkor itt elakadnánk.
Valószínűleg így van, hiszen egyikünk se a téma szakértője, de mégiscsak azok az eszközök, amiket mai napig és egyre inkább használunk, sajnos vagy nem sajnos, például az okostelefonjaink nem tudnának működni azok nélkül a felfedezések és fejlesztések nélkül, amelyek ezen a technológiai területen az elmúlt években, évtizedekben születtek. A mi feladatunk az, hogy azt biztosítsuk, hogy amikor egy ilyen kutatási program elindul, akkor azt igenis elvárjuk egy kutatótól, hogy lehet, hogy nem egy év múlva, de 5-10 év múlva legalábbis lássuk azt, hogy vélhetően milyen irányba fogja azt majd a társadalom és a gazdaság felhasználni. Aztán persze a valóság általában ezt felülírja, de mégiscsak az nagyon fontos, hogy a kutatásokba úgy kezdjünk bele, hogy egy végcélunk, egy víziunk van, hogy hova szeretnénk eljutni.
De ezt a kutatónak kell tudni, vagy egy ilyen központban a menedzsernek kell tudni a kutatóval való beszélgetésből valahol kivélyezni, hogy ez most 400 dologra lesz hasznos, de szerintem abból 2, amit a társadalom megért, és akkor azt kommunikálni?
Hát vagy közösen kell ezt lefordítani. Mi azért azt szeretnénk látni, hogy a kutatóink többsége ezt, és nem csak ezt szeretnénk látni, ez is a személyes tapasztalatom, jól meg tudja ítélni. Most például egy új programot indítunk el missziók néven, küldetések, társadalmi küldetésekre fókuszáló új, nagy, grandiózus kutatási programokat indítunk. Mi ennek a kiinduló pontja? Azt kérjük a pályázóktól, egyetemi kutatók, Hunren kutatók, hogy nagyon világosan írják le nekünk azt, hogy mi az a társadalmi kihívás, amire ők megoldást keresnek. És még egyszer, ők ott felvázolnak egy kutatási tervet, és tesznek egy előrejelzést arra, hogy majd hova érhetnek el 3-5 év múlva. Vagy odaérnek el, vagy lehet, hogy majd elágazik. A kutatás az egy rizikós műfaj, de azt mindenképp szeretnénk látni, hogy van egy nagyon világos probléma meghatározás. Mondok egy példát itt is. Például tudjuk azt, hogy Magyarországon az egyik vezető halálozási ok kardiovaszkuláris megbetegedések, szív- és érrendszeri megbetegedések. Tudjuk azt, hogy ezt nem csak akkor kell kezelni, amikor már kialakult, hanem lehetőség szerint érdemes megelőzni. Akkor nézzük meg, hogy tudjuk, hogy ez egy komoly kihívás a magyar társadalom számára, mik azok a fejlesztések, amik erre a témára reagálva hozhatnak mindannyiunk számára megoldásokat, akár a prevencióba, a kezelésbe vagy a felépülés terén.
Az innováció állami támogatása az elsősorban természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, hogy benne van mondjuk például olyan határterület, ami társadalomtudomány, a pszichológia, ami például tudna arra választ adni, hogy miért gyűlöljük egymást ennyire időnként. És ez a kardiovaszkuláris betegségek, ez egész jól kapcsolható. Senki nem szeret így élni.
Sőt,
hogy meg lehet?
Sőt, hogyha egy másik területet hozunk, ezt is említettük már, a mesterséges intelligenciát. Tudjuk jó, hogy ennek nem csak technológiai kérdései vannak, de nagyon komoly etikai kérdése is például, amit érdemes vizsgálni. Mondok egy példát, felelősségi kérdések. Hogyha felruházunk például egy autót az önvezetés képességével, ami most egy nagyon dinamikusan fejlődő technológiai terület, az csak az egyik része a dolognak. De mi történik akkor, amikor már az utakra kiengedjük majd ezeket az autókat, és ne adj Isten, reményeink szerint nem következik be ilyen, de mondjuk egy olyan döntési helyzetbe kerül az autó, hogy az elélelépő idősebb gyalogost üss el, vagy éppen ráncsa félre a kormányt.
És menjen bele az óvodás csoportba.
És menjen bele például az óvodás csoportba, ne adj Isten, és reméljük, hogy soha nem fog ilyen előfordulni.
Ez nem technológiai kérdés, ez filozófiai, jogi, etikai kérdés.
Ez pontosan így van. Tehát a modern technológiáknak van egy nagyon erőteljes aspektusa, ami a már említett faktorokat jelenti. De emellett a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program, ami Magyarország alapvető felfedező kutatási programja, minden évben 40 milliárd forintos kerettel indítjuk el, és több mint 300 kutatócsoportot támogat minden évben. Itt semmilyen megkötést nem teszünk, bármilyen területről, társadalomtudományok területéről is jelentkezhetnek pályázók, és hát azt látjuk, hogy jelentkeznek is. Évente közel 1500 pályázat érkezik erre a programra, ebből választjuk a legjobb 300-350-et, és hát ennek körülbelül a 20%-a társadalomtudományokat, 80%-a pedig élő és élettelen természettudományokat támogat.
Ez ilyen kutatási téma, hogy egy nagy nyelvi modelleken alapuló mesterséges intelligencia rendszert hogy lehetne relevánsan megcsinálni egy kis nyelvi modellben, mint amilyen például a magyar. Tehát például egy ilyen első hallásra nekem is eszementnek tűnő ötlettel lehetne pályázni? Mert nem lenne rossz, ha lenne egy saját ökoszisztémánk.
Hát olyannyira, hogy ráadásul Palkovics kormánybiztos úr, aki a mesterséges intelligenciáért felel, akkor megalkotta, illetve a vezetésével létrehoztuk a mesterséges intelligencia stratégiát, akkor az egyik kiemelt feladatként határozta azt meg, és ezt a kormány támogatta, hogy jöjjön létre egy magyar nyelvi modell, nevezzük így magyar nagynyelvi modell, ami nem angol szövegeken tanul, hanem magyar szövegeken tanul, és nem csak jelenkorunk szövegein, hanem történelmi szövegeken is. Éppen azért, mert ha ma megkérdezzük a ChatGPT-t, és fölteszünk neki egy kérdést, akkor ő angol szövegeken, az angol történelmen, angol irodalmon és az angol publikációkon tanul. Holott...
Bele kell indulni, hogy látjátok feleim szümtökkel, mik vogymuk, és akkor az fogja tudni, hogy ez egyáltalán micsoda?
Hát vagy éppen oda kell neki adni azokat a magyar szövegeket is, amikből viszont magyar nyelven kezd el gondolkodni. Itt a gondolkodást most idézőjelbe értjük, hiszen tudjuk, hogy ezek nem úgy gondolkodnak még ezek a modellek, mint ahogy mi emberek gondolkodunk, de mégiscsak fontos az, hogy magyar nyelvi szövegeken is tanuljanak, hogy meglegyenek azok a végkövetkeztetésnek legalább a lehetőségei, ami ránk magyarokra jellemző, és nem feltétlenül az angol száz kultúrát tükrözi csak vissza.
A magyar nyelvű tudományosság, mint ügy, az annak az innovációval van bármilyen kapcsolódása, mert az innováció az mindig valami jövőbeli tevékenységre utal. A magyar nyelv az meg nem feltétlenül jövőbeli tevékenység, amikor már minden tudós angolul írja le a cikkét először, és aztán magyarul.
És ez egy rendkívül kúrens kérdés is, és a napjainkban is tudományos diskurzus zajlik erről a kérdésről. Mi is ez a kérdés? Valóban érdemes-e magyarul publikálnunk, amikor a tudomány az egy nemzetközi műfaj, és nemzetközi folyóiratokban mérik a tudományos teljesítményt legtöbb esetben? Erre a válaszunk kettős. Egyrészt nekünk, magyaroknak ott kell lenni a nemzetközi erőtérben, ad abszurdum, akár a társadalomtudományokban is a közzétett publikációkat, szóljon az a magyar történelmről vagy magyar irodalomról, a mi felfogásunk szerint érdemes angolul is közzétenni, éppen azért, hogy ne csak magunknak, magyaroknak írjuk ezeket a történelmi kutatásokat, vagy éppen irodalmi kutatásokat, hanem mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy mi magyarok hogyan gondolkodunk magunkról. De emellett nem szabad elhanyagolnunk a magyar tudományosság nyelvét. Hát főleg nem akkor, amikor sokan gondolják úgy, és magam is hajlamos vagyok hitelt adni ennek az elméletnek, hogy a magyar tudományosság az azért olyan kiváló nemzetközi szinten, mert a magyar nyelv az egy olyan speciális logikával épül föl, ami a gondolkodásunk logikáját is vezérli, és más innentől kezdve, mint akár éppen az angol vagy a kínai nyelv, és sokan annak tulajdonítják a nagy magyar felfedezéseket, hogy egy különleges nyelvünk van. Már csak ezért sem érdemes leszoktatni a magyar tudósokat és a magyar kutatókat a magyar nyelvről, de ez mégis, visszatérve az előző gondolatomra, nem jelenthet egy olyan érvet a magyar tudományos közösség kezében, vagy magyar tudósok kezében, hogy tőlünk ne várja el senki az angol nyelvű publikációt, mert mi csak magyarul szeretnénk. Mi azt gondoljuk, hogy meg kell mutatnunk a tehetségünket és a tudásunkat a nemzetközi erőtérben, és eközben ápolni kell a magyar tudományos nyelvezetet is.
Van-e arra terve, hogy a leendő kutatókat, akik ma még esetleg általános iskolában ülnek, középiskolában tanulnak, hogyan lehet a magyar kutatás, fejlesztés világába bevonzani? Erőszakkal nem lehet, mert ha jók, akkor bármit választhatnak a földön.
Föl kell kelteni az érdeklődésüket. Na most persze ez egyszerűen hangzik, de hogyan is valósítjuk ezt meg? Egy nagyon egyszerű példát hozva, néhány héttel ezelőtt tartottuk meg a Tudományos Expót, a Science Expót, Budapesten a Millenárison, több mint 6000 résztvevő vett részt, ez egy háromnapos kiállítás volt, ahol a magyar egyetemek, kutatóintézetek előadásokon, standokon keresztül mutatták be a legizgalmasabb technológiai fejlesztéseiket. És ennek a 6000 résztvevőnek döntő többsége fiatal volt. Általános iskolás, középiskolás, egyetemista. És én ott azt tapasztaltam, hogy nagyon komoly érdeklődés övezi a tudományt, a technológiát a fiatalok körében, ha és amennyiben képesek vagyunk ezt izgalmas formában tálalni számukra.
Mi ez a tanáraik érdeme nagy valószínűséggel, hogy oda vitték őket?
Tanáraik, szüleik, vagy éppen a saját érdeklődésük következtében. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés hiánya az nem igaz állítás, hogyha valaki azt mondja, hogy a mai fiatalok nem érdeklődnek a tudomány iránt. Én azt tapasztalom, hogy igenis igen, de ezt izgalmas formába kell bemutatni. És hogyha az érdeklődés már megvan, és azt gondoljuk, hogy megvan, akkor pedig olyan programokat kell indítani, ami ebből az érdeklődésből sikeresen elnavigálja ezeket a fiatalokat a tudományos kutatói pálya felé. És az Élvonal Alapítvánnyal kezdtük a beszélgetésünk elején, nem csak csúcskutatási kutatócsoportokat fog az alapítvány fölépíteni, de egy nagyon komoly tehetséggondozó lábat is indít ez az alapítvány. A természettudományok területén általános iskola végén, középiskolában a legtehetségesebb gyerekeket fogja megszólítani különböző tehetséggondozó programokkal, és kapcsolja őket össze, és ez igen unikális a világban is, ezekkel a tudásközpontokkal, amelyet pedig a világ legjobb kutatói építenek föl. Így kapcsoljuk be a tehetségeket a világ legjobb kutatóihoz.
Oda megy egy gyerek, és fogja látni egy pillanat alatt, hogy Krausz Ferenc mit csinál az adta szekundummal.
És elképesztő vonzereje van ezeknek a Nobel-díjas tudósoknak, de nem csak nekik, de például, ha már a Science Expo-t említettem, Kapu Tibor egy nagyon jó példa erre.
Jó, ezt például el lehet magyarázni, hogy azért érdemes mérnöknek menni, barátom, mert még a világűrbe is eljuthatsz. Ezt így kell mondani a gyerekek.
Én azt látom, hogy ez az üzenet működik, és az a helyzet, hogy ez így is van, és ezt Kapu Tibor személyes példája mutatja meg. Kapu Tibor utazása előtt azt gondolom, hogy hiába mondtuk volna azt, vagy mondta volna bárki, hogy érdemes az űrkutatással foglalkozni, mert följuthatsz az űrbe, akkor jogos lett volna legalábbis az az ellenvetés, hogy hát legutóbb 1980-ban Farkas Bertalan volt az utolsó magyar űrhajós, első és utolsó egy személyben, hát hiszem, ha látom, na, most látják a fiatalok, és én azt láttam, amikor Kapu Tibor előadást tartott Cserényi Gyulával a Science Expo-n, szó szerint a tetőről is lógtak a fiatalok, annyian szerettek volna odaférkőzni, hogy hallják és lássák az előadását. Ezeknek a szupersztároknak, ezeknek a csillagoknak, mint Kapu Tibor, Krausz Ferenc vagy Karikó Katalin, elképesztő vonzerejük van, és azt gondoljuk, hogy érdemes erre építeni, és nagy örömünkre szolgál, hogy mindhárom elmondott személyiség, de hát még sorolhatnánk természetesen, nagyon aktív és elkötelezett is abban, hogy a fiatalok érdeklődését fölkeltsük a tudományok iránt.
És ha jól emlékszem, Krausz Ferenc is, meg Karikó Katalin is beszélt a saját általános iskolai tanáraikról, hogy ez nélkülük nem nagyon, sőt, egyáltalán nem ment volna. Ebben a folyamatban ők kapnak szerepet? Hát, akik a gyerekeket írni-olvasni tanítják.
Hát olyannyira, hogy ők a mentoraik, hogyha egy divatos szót szeretnénk használni, és ezek a tehetséggondozó programok, mint például, amit az Élvonal Alapítvány fog elindítani, vagy éppen amit a Nemzeti Tudósképző Akadémia végez most már évek óta nagy sikerrel Hegyi Péter professzor vezetésével, ezekben a programokban a tanárok, a pedagógusok szerepe nélkülözhetetlen. Alapvető fontosságú az, hogy kiváló tanárok legyenek az iskolákban, és ezeknek a tanároknak a segítsége és szerepe nélkülözhetetlen abban, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését, és ők kísérik el a nap végén egészen az iskola végéig a gyerekeket odáig, hogy pályát választanak, egyetemet választanak, és adott esetben kutatói pályát választanak maguk számára.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős államtitkára, helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Ha oda feliratkoznak, akkor a következőt automatikusan kapják majd meg. Ez a feliratkozás csodája. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.